Ez az előadás a részkapacitás fogalmáról szól, és három tipikus példát oldunk meg, amelyek ebben a témában előkerülhetnek. Hangsúlyozzuk, hogy itt az elvet szeretnénk megmutatni, hogy tudjuk, ismerjük a részkapacitás fogalmát és annak számítási módját, azonban a teljes részletekben nem fogunk belemenni. Itt látható egy föld, a föld potenciál, amelynek a potenciálja tehát nulla volt, és van valamekkora töltése, amit mindjárt megmondunk, hogy mekkora. Az egyszerűség kedvéért legyen három töltött test, Q1 töltése, Q2 töltéssel, illetve Q3 töltéssel. Természetes, hogy ezeknek Φ1, Φ2, illetve Φ3 potenciálja lesz, a Φ nulla potenciálhoz képest. Na most ennek a három töltött testnek a töltésével ellentétes töltés jelenik meg itt a Földben, tehát mínusz Q1, mínusz Q2, mínusz Q3 lesz ezen a részen. Tehát ugyanúgy, mint a tükrözésnél csináltuk a példákat, illetve az elméletet beszéltük, hogy ezekkel ellensúlyt tart gyakorlatilag a Föld, vagy ha úgy képzeljük, a Földben egy-egy tükör töltés itt a Föld színe alatt. Mi az a részkapacitás? Ahogy tanultuk, két fémfelület között gyakorlatilag egy kondenzátor, egy kapacitás jön létre. Tehát, hogyha ez egy fémfelület, vagy egy fém, egy töltött test, fémtest, akkor itt egy C1 nulla kapacitás jön létre. Az indexelést úgy csináljuk, hogy az egyes tartomány, illetve a nullával jelölt föld között. Ez egy C2 nulla kapacitás, ez pedig, ezt így rajzolom, egy C3 nulla kapacitás. Tehát minden egyes tartomány, illetve a föld között egy-egy kapacitás, az úgynevezett földkapacitás jön létre. Tehát földkapacitás. Azonban ezek a fém tartományok olyanok, mint fegyverzetek, tehát közöttük is egy-egy kapacitás jön létre páronként. Tehát ha úgy tetszik, ez lesz itt a C1-2 kapacitás, ez itt a C1-3 kapacitás, ez pedig itt a C2-3 kapacitás páronként az egyes tartományok között. Alapvetően három feladat jöhet szóba. Az egyik az, hogy ismerjük az egyes tartományoknak a potenciáját, és kérdés, hogy mennyi töltés halmozódik fel ezeken a tartományokon. Tehát azt mondjuk, hogy a Φ ismert minden tartományon, kérdés a Q. Gyakorlatilag ez a legegyszerűbb feladat, amit ebben a tartományban, ebben a kérdéskörben elképzelhetünk. Ugyanis a Q1 töltés felírható úgy, hogy C1 nulla szorozza Φ1. Tehát itt a Q egyenlő C-szer U képletre kell gondolni, és ezt a töltést az egyes részkapacitások hozzák létre. Plusz, ez hozzá közelebb, ezért azt írom, hogy C1-3 szorozva ahonnan, ahova képzeljük, tehát gyakorlatilag az első helyre írjuk azt, amire felírjuk a törvényt, ugyanúgy, mint a csomóponti törvény esetében is ezt lehet tenni, azt írom, hogy Φ1 minusz Φ3. Ebbe az irányba pedig azt, hogy C1-2, Φ1 minusz Φ2. Ha tehát ismertek az egyes részkapacitások, ismertek a potenciálok, akkor a Q1 töltés nagyon könnyen számítható. Nézzük a Q2-t. A Q2 töltés az a C2 nulla kapacitás szorozva Φ2, plusz, írjuk most ezt először, C1-2, tehát nem C12-nek, hanem C1-2-nek kell ezt mondani, Φ2 minusz Φ1, plusz a C2, 3 ebbe az irányba, Φ2 minusz Φ3. És végül a Q3 töltés, az a C3 nulla szorozva Φ3, plusz ebbe az irányba C1, 3, Φ3 minusz Φ1, és a másik kettes irányba C2, 3, Φ3 minusz Φ2. Tehát mindig van egy rész, amely a föld kapacitással kapcsolatos, C1 nulla, C2 nulla, C3 nulla, és az adott test potenciája. És vannak az egyes részkapacitások, ugye a C1, 3, a C1, 2 és a C2, 3, amelyek mellé gyakorlatilag potenciál különbséget kell írni, és mindig az az első potenciál, amelyik töltésre írjuk fel, tehát Φ1 a Q1-esen, ahogy itt is. Φ2 a Q2-esen, ahogy itt is. Φ3 a Q3-ason, ahogy itt is. És kivonjuk belőle azt a potenciál értéket, amely irányába haladunk az úgynevezett fő kapacitáson. Ugye ezt föld kapacitásnak nevezzük, a pirossal jelzettet, ezeket pedig fő kapacitásoknak hívjuk. Tehát nagyon egyszerűen látjuk, hogy a potenciálok ismertek, illetve a részkapacitások ismertek, akkor a töltések számíthatók, sőt a Földnek a töltését is meg tudjuk határozni, ahogy itt ezen a képleten lehet látni. A másik feladat, tehát ez az első, a másik feladat, ami bonyolultabb, hogy a Q ismert, tehát ismert az egyes tartományokon a töltés, az egyes elektródákon, ha úgy tetszik, a töltés, és kérdés az egyes elektródáknak a potenciálja. Ugyanígy kell eljárni, fel kell írni ezeket az egyenleteket, csak most itt az egyenletrendszernek ez az oldala ismert, az ismeretlenek pedig ezek a potenciál értékek, amelyek itt láthatók. Ilyenkor egy egyenletrendszert szükséges megoldani. Tehát gyakorlatilag rendezni kell ezt az egyenletet, és meg kell oldani, hiszen benne a Φ1, Φ2 és Φ3 értékek az ismeretlenek. A harmadik, amely talán a legbonyolultabb, hogy meg kell határozni ezeket a bizonyos CIJ részkapacitásokat, föld, illetve főkapacitásokat. Akkor két egyenletrendszert kell felírni, az első ez, amely tartalmazza tehát a töltéseket, a potenciálokat, illetve a részkapacitásokat. A másik egyenletrendszer, amit fel kell írni, az pedig a geometriáktól függően a potenciálokra egy-egy egyenletet kapunk, azt át kell rendezni ebbe az alakba, és utána az egyes részkapacitásokat meg kell határozni. Ez elég nehézkes és hosszadalmas eljárás. Tehát még egyszer, ez a legegyszerűbb, hiszen egyszerűen csak be kell helyettesíteni az egyenletrendszerbe. Egyel bonyolultabb, amikor ezt az egyenletrendszert fordítva kell megoldani, úgy értem, hogy az egyenletrendszeren ez a bal oldalt helyezkednek az ismert értékek, és a Φ1, Φ2, Φ3 itt az ismeretlen, és a harmadik legbonyolultabb, amikor az egyes CIJ részkapacitásokat kell megoldani. Nézzünk egy-egy példát, egy-egy illusztratív példát erre a három feladatra. Az első feladat, amit itt láthatunk bal oldalt, tartalmaz két töltött gömböt. Az egyiknek a potenciálja Φ1 egyenlő 4000 volt, a másiknak a potenciálja Φ2 egyenlő mínusz 2000 volt, és ez a föld potenciál itt a Φ0 egyenlő 0 volt, ahogy itt láthatjuk is, ez földelt. Q1 töltés lesz itt, Q2 töltés lesz itt ezen a gömbön, és ismerjük a részkapacitásokat, a C1 0 ebbe az irányba 0,2 mikrofarád, a C2-0 az 0,1 mikrofarád, és a kettő között a C1-2 az 2 mikrofarád. Tehát azt kell elképzelni, hogy van a Föld, itt található valamilyen fém elektróda, itt egy másik fém elektróda, és fém között valamint a fém föld és itt is a fém föld között egy-egy kapacitás jön létre. Egyébként ezt szórt kapacitásnak is szokás nevezni. Tehát a legegyszerűbb, amikor ismerjük a potenciált, ismerjük az egyes részkapacitásokat, és határozzuk meg a töltéseket. Na most a Q1 töltés felírható úgy az előzőek alapján, hogy C1 0 × φ1. Tehát C1 0 × φ1 plusz, ami ide kapcsolódik, a C1 2 szorozva φ1 − φ2. Ha behelyettesítünk, azt fogjuk kapni, hogy a C1 0 az 0,2, mikrofarádban hagyom, a φ1 az 4000, az helyett azt írom, hogy 4 kilovolt, plusz a C1 2 az 2 mikrofarád, a φ1 − φ2 az 4000 − 2000, az 6000, tehát 6-ot írok. Tehát láthatóan mikrofarádot és kilovoltot írunk, ennek a szorzata a mikro szor kiló az milli, tehát a végeredmény milli kulomban lesz értelmezve. Ha ezt kiszámoljuk, akkor 12,8 milli kulomb töltés mennyiséget kapunk ezen a gömbön. A Q2 hasonlókép, C2 0 × φ2 plusz a C1 2 szorozva φ2 − φ1. A részleteket kiírva 0,1-szer a φ2 az −2000, tehát −2, plusz a C1 2 az, tehát 2, a φ2 az −2-ből 4 az −6. Ennek az értéke, ha kiszámoljuk, −12,2 millikulomb. Tehát ez egy negatív töltésű elektróda. A Q0 az −Q1 − Q2, tehát −12,8-ból a −12,2 az előjelet vált, −0,6 millikulomb lesz a Földön felhalmozott töltésmennyiség ebben a tartományban. Ez tehát a legegyszerűbb feladat részkapacitásokat tekintve. Oldjuk meg ennek a fordítottját, tehát itt találhatjuk ugyanazt a feladatot, mint az előbb, csak éppen a töltéseket ismerjük, amiket kiszámoltunk itt 12,8 millikulomb, itt pedig −12,2 millikulomb, ismerjük a részkapacitásokat ugyanazon értékekkel, tehát ez itt 0,2 mikrofarád, ez itt 0,1 mikrofarád, ez 2 mikrofarád, de most kérdés a potenciál. Nyilvánvalóan 4000-et, illetve −2000-et kell kapjunk, hiszen a feladat ugyanaz. A megoldás menete a következő. Felírjuk az előbb is felírt egyenletet, tehát hogy ennek az elektródának a töltése felírható, mint C1 0 × φ1 plusz C1 2 × φ1 − φ2. A második elektródának a töltése Q2, az C2 0 × φ2 plusz C1 2 × φ2 − φ1. A következő lépésben ezt rendezzük, méghozzá úgy, hogy összegyűjtjük a φ1-hez és φ2-höz tartozó részkapacitásokat, ezt lehet látni, tehát felbontottuk ezt a zárójelet, és összegyűjtöttük ennek megfelelően a φ1-et és a φ2-t. Most a Q1 és a Q2 ismert, ez egy számérték, ez is egy számérték, ez is, illetve ez is egy számérték, a φ1 és a φ2 az ismeretlen. Ha behelyettesítünk, ezt az egyenletet kapjuk, egyenletrendszert kapjuk, tehát ez 12,8, ez −12,2. A C1-0 és a C1-2 összege 2,2, ide −2-t kapunk csak úgy, mint ide. A C1-2-nek és a C2-0-nak az összege 2,1. Ez egy egyenletrendszer. A φ1 és a φ2-t kell belőle meghatározni, és hogyha ezt megtesszük, akkor 4 kV-ot, illetve −2 kV-ot kapunk eredményül. Amikor ilyen nagy számokkal, illetve ilyen kicsiny számokkal dolgozunk egy feladatban, 2000, ez pedig 1/10 mikrofarád, tehát 1/10 × 10⁻⁶ farád, akkor célszerű egy koherens egységrendszert választani, mint itt a millikulomb, kilovolt, mikrofarád. Itt a C-egyenlő Cooper-rúból lehet elindulni, tehát hogyha kettőt megválasztunk, a harmadik adódik. A millikulomb osztva kilovolttal, az a prefixumokat osztja, osztjuk, milli osztva kiló, akkor mikrót kapunk eredményül, és nem kell nagy számokat, illetve nagyon kicsiny számokat írni ezekben a példákban. Oldjuk meg a harmadik, és egyben ebben a témában legnehezebbnek gondolt feladatot, olyan értelemben legnehezebb, hogy a leghosszabb. Ez egy illusztratív példa, amelyben a lényeget szeretném megmutatni, hogy érezzük, hogy milyen módon kell egy adott elrendezésnél, egy elektróda elrendezésnél a részkapacitásokat meghatározni. Azonban ez a számítási menet általában elég hosszadalmas és bonyolult. Itt található egy föld sík, ez természetesen nulla potenciálon van. Itt van egy gömb R1 sugárral, egy másik gömb R2 sugárral, Q1 és Q2 töltésekkel, ez H1, ez pedig H2 magasságra van. Ezt a feladatot korábban már tükrözéssel megoldottuk. Most koncentráljunk a részkapacitásokra, hiszen a feladatban a részkapacitásokat szeretnénk megoldani. Gyakorlatilag erről van szó, hogy van egy Q1 töltés, egy elektróda itt, valamely Φ1 potenciálon, itt található egy Q2 elektróda, ez a példában itt szerepel, Φ2 potenciálon, és hát a C1-0, C2-0 és C1-2 részkapacitások. Az előzőek alapján fel tudjuk írni ezt az egyenletrendszert. Nagyon jól ismert, hogy a Q az a kapacitás, illetve a potenciál különbsége szorzatával írható fel. Ezt az előző két példával is gyakoroltuk. Azonban fel kell bontsuk a zárójeleket, és Q1, Q2-re olyan egyenletrendszert kellene felírjunk, amelyben a részkapacitások együtt szerepelnek, és a potenciálok így külön ki vannak emelve, hogy az tényleg egy egyenletrendszer legyen. Arra kell törekedni, hogy ebben a példában ilyen alakú egyenletet tudjunk elkészíteni. Ez egy kicsit hosszú. A feladatot tükrözéssel oldjuk meg, ugyanis ez egy fémlap, és az előzőekben már láttuk, hogy ezt célszerű tükrözéssel megoldani. Na most ezt a Q1 töltést ide letükrözzük mínusz Q1 töltésnek, ugyanez a mélység H1, ezt a töltést ide mínusz Q2 töltésnek, és ez a mélység itt H2. Ezt a példát korábban már megoldottuk, ezért most csak egy kicsit elnagyolva a részleteket hangsúlyozva szeretném megoldani. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a gömb, mivel ezek gömbök, a Φ az Q per 4 pi epsilon és a távolság. Na most a Φ egyet, ennek a gömbnek a potenciálját önmaga, és ezen kívül másik három töltés, egy tényleges töltés és két tükörtöltés hozza létre. Tehát szuperpozíciót kell alkalmazni. A Φ1 potenciál az Q1 per 4 pi epsilon 0 R1, tehát ez önmaga, mínusz Q1 per 4 pi epsilon 0, ez a távolság itt, 2H1, plusz ez a Q2 töltés, Q2 per 4 pi epsilon 0, és ez a távolság itt legyen, mint korábban is volt, D-vel jelölve, ez a távolság pedig itt A-val. És ezeket ki tudjuk számolni, ahogy ott annál a példánál láttuk, tehát ez D. És mínusz Q2 ezen távolság alapján per 4 pi epsilon 0 A. A Fi2 potenciál hasonlóképp felírható, tehát ennek a pontnak, vagy ha úgy tetszik, ennek a gömbnek a potenciálja az önmaga része Q per 4 pi epsilon 0 R2, a tükörtöltés mínusz Q2 per 4 pi epsilon 0 2 H2. Ez a töltés, ezt írom következőleg, mínusz Q1 per 4 pi epsilon 0 D, és a másik Q1 per 4 pi epsilon 0 szorozva A-val. Tehát első lépésből, a geometriából kiindulva ezt fel tudjuk írni. Rendezzük kicsit ezt az egyenletet, olyan értelemben, hogy a Q1 és a Q2 jól körülhatároltan legyen. A Fi1, ebben láthatólag ez a kettő tag tartalmazza a Q1 töltést. Azt írom, hogy Q1 szorozva 1 per 4 pi epsilon 0 R1, bár a 4 pi epsilon 0-át is ki lehetett volna emelni, és akkor kevesebbet kellene írni, 1 per 4 pi epsilon 0 2 H1. Ez egy konstans érték. Jön a Q2, tehát plusz Q2, 1 per 4 pi epsilon 0 D, mínusz 1 per 4 pi epsilon 0 A. Ez szintén egy konstans, hiszen csak geometri távolságok adatokat tartalmaz. A Fi2-re nagyon hasonló törvényszerűséget fogunk kapni. A Q1-jel kezdem, tehát ezzel a résszel, azért, hogy egymás alatt legyen a Q1 és egymás alatt legyen a Q2 ebben az egyenletrendszerben. Tehát itt 1 per 4 pi epsilon 0 A, és mínusz, ez a másik tag, 1 per 4 pi epsilon 0 D. Ez megint csak egy konstans, és láthatjuk, hogy ez a kettő egymásnak mínusz egyszerese. Plusz a Q2, azt innen tudjuk felírni, 1 per 4 pi epsilon 0 R2 mínusz 1 per 4 pi epsilon 0 2 H2. Ez ismét egy konstans. Hogyha ezeket a konstansokat elnevezzük például A-nak, B-nek, ez mínusz B, ez pedig C, ugye ezek egymás mínusz egyszeresei, ez mindig úgy adódik, hogy ilyen módon szimmetrikus egyenletrendszer adódik. Tehát akkor azt fogjuk kapni, hogy a Fi1 az egyenlő egy A konstans szor Q1, egy B konstans szor Q2, a Fi2 potenciál egy mínusz B konstans szor Q1, és egy C konstans, ami nem kapacitás, csak C-vel van jelölve, Q2. Tehát láthatólag kaptunk egy egyenletrendszert, amelyben a Fi, illetve a Q szerepel. Nekünk nem ilyen kell, és ez okozza a nehézséget, hogy egy újabb számítás, egy átrendezés kell eszközölni, hanem erre az egyenletrendszerre, erre az alakú egyenletrendszerre van szükségünk. Tehát ahol a Q szerepel ezen az oldalon, és a Fi1 és a Fi2 a jobb oldalon. Ezt tehát át kell rendezni valahogy, egy egyenletrendszer rendezési technikával, és azt írhatjuk, hogy a Q1 és a Q2 az egyenlő lesz egy A vesszőször Fi1, egy B vesszőször Fi2, és itt most már C-t írok, C vesszőször Fi1, és egy D vesszőször Fi2. Tehát ezt az egyenletrendszert át kell szervezni erre az alakra, vagyis a jobb oldal, bal oldalon a Fi-k és a Q-k helyet kell, hogy cseréljenek. Na most ez az alak már ugyanaz, mint ez az alak. Tehát láthatólag ezek tényleg egymás, tehát ez tényleg szimmetrikusak, hiszen itt a C1-2 szerepel. Tehát ebben a felírásban például a C1-2 roppant egyszerűen kiszámítható ebből a B vesző értékből. Tehát a C1-2 az itt, ez a B vesző lesz, tehát ez is B vesző kellene, hogy legyen. Át is írom, legyen ez B vesző, és akkor ez C vesző. És akkor már nincs probléma. Tehát ebben a felírásban írhatjuk nyugodtan, hogy a B vesző az a mínusz C1-2. Tehát a C1-2-t innen könnyen ki tudjuk írni, hiszen ez egy konkrét számérték lesz, mert tartalmazza csupán az R1, R2 értékeket, a H1, H2 magasságot, ahogy ebben a feladatban volt, hiszen ebből indultunk ki. Ebből írtuk fel a különböző potenciálokat, a potenciálokat kicsit rendeztük, egy egyenletrendszert kaptunk, és azt átalakítottuk ezzé. Tehát ebből a kettőből a C1-2 kapacitás számítható. Ha az A-vesszőt megnézzük, a phi jegy mellett áll, az a C1-0-nak és a C1-2-nek az összege. Mivel a C1-2-t már ismerjük, a C1-0-t könnyedén megkaphatjuk, akár csak a C vesszőből a C2-0 és a C1-2 azonosságát, hiszen ez itt található. Akkor a C2-0-át is megkapjuk. És ezáltal az egyes részkapacitásokat meghatároztuk erre a konkrét feladatra. Még egyszer foglaljuk össze a részkapacitások megoldásának menetét. Kiindulunk egy konkrét elrendezésből, amely több elektródát tartalmaz, különböző potenciálokkal, különböző töltésekkel, különböző geometriákkal vannak ezek felvértezve. Nyilvánvalóan azokat egyszerű számolni, amelyek hasonló módon egy-egy képlettel ismertek. Tehát a potenciál és a töltés közötti kapcsolatra van szükség, ugye, ami Gauss tételéből, a Gauss törvényből fejezhető ki. Ennek az elrendezésnek fel kell rajzolni a megfelelő részkapacitásokkal felvázolt diagramját. A jól ismert összefüggést kell felírni a töltések, illetve a részkapacitások és a potenciálok közötti kapcsolattal. Azt egy kicsit rendezni kell, hogy benne felismerhetők legyenek a töltések, a potenciálok, illetve a részkapacitások. A cél az, hogy a konkrét feladatra ilyen típusú egyenletet állítsunk elő. Nagyon lényeges, hogy ezt értsük meg, hogy ilyen típusú egyenletre van szükségünk, hiszen ha ismerjük konkrétan ezt az értéket, akkor abból az egyes részkapacitások aránylag könnyen kifejezhető. Hogy kapjuk meg ezt az alakot? Úgy, hogy szuperpozíció segítségével és jelen esetben a tükrözés módszerével meghatározzuk az egyes elektródák töltését, bocsánat, az egyes elektródák potenciáját, méghozzá úgy, hogy a jobb oldalon töltések szerepelnek és geometriai adatok. Itt csak távolságok, illetve epsilon permittivitás jellemzők találhatók ezen a részen. Rendezzük ezt egy kicsit úgy, hogy a phi1, phi2 legyen a bal oldalon, a q1, q2 a jobb oldalon, és mellettük egy-egy konstans számérték, amely geometria függő. Ezt lehet látni, hogy így van. Hogy kicsit egyszerűbb legyen a felírást, ezt egy-egy konstanssal jelöltük. A nehézség itt abban áll, hogy ezt az egyenletrendszert át kell alakítsuk olyan egyenletrendszerré, hogy a bal oldalon szereplő phi1, phi2 kerüljön át a jobb oldalra, és a jobb oldalon található q1, q2 kerüljön át a bal oldalra. Hiszen ilyen egyenletre van szükségünk, ilyen egyenletekre van szükségünk ebben a felírásban. Ha ez megtörtént, akkor nincs más dolgunk, mint az egyes konstansokat azonosítani ebben a felírásban, és gyakorlatilag megkapjuk az egyes részkapacitásokat. Például itt a C1-2-t a B vesszővel nagyon egyszerűen meghatározhatjuk. Ha a C1-2-t is, hiszen ezek azonosak, egyenlőek kell legyenek, ahogy itt felírtuk, Ha a C1-2 ismert, akkor ez a rész az A vesszővel egyenlő. A C1 nullát kapjuk meg rögtön, lehet itt látni, és ebből a részből, a C vesszőből a C2 nullát kapjuk meg közvetlenül. És így az egyes részkapacitások előállnak.